Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, és annak összefüggésében kiemelve a 9. és a 10. verseket eképpen. Mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Amen. Kedves testvéreim, felülről való örömhír, igazi evangélium, ez az ige. Öldököljétek meg a tagjaitokban mindazt, ami csak erre a földre irányul. Tisztáztuk ezt egy héttel ezelőtt, amikor az apostol azt mondja, hogy az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, megállapítva, hogy nincs ellentét az odafennvalók és a földiek között, hanem a fókusz, az objektív, a lényeglátás az, amit itt hangsúlyoz az apostol, hogy Krisztusra tekintve, aki a mennyben van, lehetünk áldásra ebben a világban, hogy ezt a földi világot is bejárja a mennyei világ minden gazdagsága. Tehát amikor ezt az intést kapjuk, akkor pont arról van szó, hogy Isten ezt a földi világot is boldoggá akarja tenni, de ha lefelé tekintünk testi és lelki szemeinkkel, és nem tudunk testben és lélekben felfelé tekinteni, ha ilyen értelemben a földiekre tekintünk, akkor nem látjuk az igazi távlatokat, és vagy pótcselekvő életet élünk, vagy belekeseredünk ebbe az életbe. A hívő ember két lábbal a földön jár, de bátran, bizonyossággal felfelé tekint, és látja a reményteli jövőt, és soha nem csügged el, miközben az áldott Isten áldássá teszi őt, hogy a mennyei világ gazdagsága általa is átjárja ezt a földi életet. És ezt a gondolatot folytatja az apostol, hogy éppen ezért akkor öldököljétek meg a tagjaitokban azt, ami csak erre a földi életre utal, vagyis öldököljétek meg az új embert, öldököljétek meg magatokban mindazokat a rossz tulajdonságokat, konkrét bűnöket, ami megkeserítheti ezt az emberi életet, és amivel megkeseríthetjük egymás életét. És az apostol ezzel már sokat szor egy tükröt tart elénk, és nem könnyű belenézni ebbe a tükörbe, hogy Isten nélkül, hanem az odafenn valók a fókusza az életünknek, akkor milyenek vagyunk, és szinte fáj ezeket a konkrétumokat itt sorra venni, ahogy az apostol itt már többetszerre felsorul egy bűnkatalógust, több ilyen bűnkatalógus, és mindegyik más szinte olvasható a páli korpuszban, a páli teológiában, a római levél elején, a Galata levélben, ahol szól az apostol a test cselekedeteiről, és szól utána a lélek gyümölcseiről is, ahogy egyébként a mai ige folytatásaként is, az óemberi cselekedetekkel szemben, erről jövő vasárnap lesz szó, majd elény tárja a lélek gyümölcseit. De most akkor engedtessék meg, hogy nézzünk bele ebbe a tükörbe, mert az apostol azt akarja, hogy a mennyei világ gazdagsága meglátszódjék a földi életünkön rajtunk, az egyesívő emberen és az egyházon. Tehát mik azok a bűnök, amik újból és újból visszatérnek, amelyek az életünk Achilles sarkai, amelyek soha nem elrendezettek, amelyekkel mindig fel kell venni a harcot, amelyeken keresztül mindig kísér bennünket a gonosz. Felsorolom ezeket, néhány mondattal próbálom aktualizálni, de igazából nem részletezem, mert a felsorolás önmagában elég, és közben hiszem, hogy az Isten lelke munkál, és ti magatok is önvizsgálatot tartatok velem együtt. Tehát vessétek le a paráznaságot, ne azonnal és ne csak a szexuális bűnökre, házasságtörésre, ezzel kapcsolatos hűtlenségre gondoljunk. Noha Krisztus egyik beszédben itt is nagyon magasra tette a mércét, de valójában minden bűn paráznaság, és minden bűnt az Isten paráznaságnak nevez az ő igéjében, más néven bálványimádásnak, és ez a kifejezés is szerepelt itt a bűnkatalógusban, amit sokszor elmondtunk már a testvéreknek, hogyha az életünkben az élő Isten őt megillető első helyét valami más, vagy valaki más foglalja el, és azt kezd el bennünket irányítani, akkor egy káosz lesz az élet. És igazából a halál szakadéka fölött kötéltáncolunk. Gondoljunk bele a saját helyzetünkbe, a közéletbe, a világ meg annyi problémájába, igazából egyetlen egy mondattal elmondható, hogy nem az Isten áll az első helyen, és onnantól kezdve minden önzés, minden önhittség, és majd sorolom, elkezd bennünket irányítani. És ez az elveszettség állapota, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát a hűtlenek vagyunk Istenhez, hűtlenek vagyunk egymáshoz, önmagunkkal sem vagyunk tisztában, hűtlenek vagyunk a magunk helyén, hűtlenek vagyunk az Istentől kapott hétköznapi hivatásunkhoz is, mert nem pásztorként, hanem béresként, béres lelkülettel végezzük azt. Tehát vegyétek le, tegyétek le a paráznaság lelkületét. Öldököljétek meg a tisztátalanságot. Kell ezt magyarázni, hogy minden tisztátalan. És az a helyzet, hogyha az ember már 2-3 nap után nem tud fürödni, akkor nagyon rosszul érzi magát. És mit jelent akkor egy forró fürdő, meg egy új roha, már megkoszosodunk, és ez kihat a lelkünkre. Németh László ezt a tisztátalanságot, ami ott van mindenütt ebben a világban, gondolatban, szóban, cselekedetben, mulasztásban, nem az egyház nyelvén fejezte ki, hanem a Ziszony című regényében a világpiszoknak nevezte. A világpiszok, hogy kitakarítunk, és már is ott röbdös a por, vagy ott röbdös egy poloska, ki tudja, hogy mi van, és mik vannak a küszöb alatt, amit így szegély lécekkel elfedünk, és nem látunk. És áldott legyen az Isten, hogy a keresztvíz által megtisztítottunk, de az egyszerű, tökéletes áldozatban újból és újból meg kell fürdeni, mert egyébként tisztátalanok vagyunk, ez a világ piszok mindent átjár, és ahogy lehet finomsággal, igaz egy házasság kapcsán, de tovább gondolhatjuk, a tényleg Nobel-díjra jelölt regény az Iszony, annak idején kimondta, hogy ez iszonyatos, hogy nincs az az emberi takarítás, ami rendet tud teremteni. tisztátalan gondolatok, szavak, tettek és mulasztások, paráznaság, tisztátalanság, és tegyétek le azokat a szenvedélyeket, amelyek csak erre a földi világra irányulnak. Ezt tudjuk, hogy van szent szenvedély is, erről majd más alkalommal beszélek. Itt különösen hangsúlyos ez a csak, hogy azokról a bűnökről van szó, amelyek csak erre a földi életre irányulnak. Amikor megkötözött vagyok, amikor Isten szabadnak teremtett az ő színe előtt, és megszabadított a bűntől, és mégis meg vagyok kötözve ezernyi rossz gondolattal, rögeszmével, és tízszer mondjuk el, hogy tessék szíves már ezt letenni, vagy magamnak, hogy engedjük már el ezt a problémát, és nem, és a halálig visszük a rögeszméinket, és hogy megidősödünk, és már az agyunk is gyengül, ezek csak erősödnek, hogy nem tudjuk letenni a dolgainkat, a sérelmeinket az Úr elé, és lesz belőle egy függőség, hogy minden csatározás mögött igazából látszik, ott van egy sértett ember, és akkor most előjön és bosszút áll, mégpedig hatalmas szenvedéllyel, és ez nem szent szenvedély. És most az egyéb függésekről nem is akarok szólni, amik konkrét függések, és tönkre teszik az életet. Imádságunk lehet az, hogy Uram, sérült lehetek ebben a világban, de sértett ne legyek soha. Aztán a következő ilyen bűn a harag. A harag és az indulat, az ebből következő indulat. A harag, az indulat és a tisztátalan beszéd, amely gyűlöletté fokozódik. Hogy ülsz most itt? Milyen szívvel? Ki az, akire nem jó lélekkel gondolsz? Ki az a munkatárs, akiről kimondtad, hogy bárcsak es neki a kocsijának mind a négy kereke? Értitek? A harag, az indulat, a tisztátalan beszéd, a névtelenül a nyilvánosság legalján ott van, hogy hát nem is tudjuk, hogy milyen lélek van bennünk. Aztán a hazugság. A hazugság, amiben benne van minden füllentés, minden ferdítés, minden farizeusság is, ahol kenjük a dolgokat, ahol megnézzük, hogy merre dől a fa, és akkor az adott pillanatban úgy állunk, hogy ne ránk dőljön. Amikor valami fordulat következik, és akkor elkezdjük ezt a csárdást, hogy hát ide is lépek, meg oda is lépek, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. De hát van konkrét hazugság is, amikor valaki olyat mond, hogy ne arra, hogy ez nem igaz. Ez nem így történt, ez nem így van. Hazudsz. Na de ne azt vegyük észre, amikor a másikra azt mondhatjuk, hogy hazudsz, hogy amikor én hazudtam, amikor én mondtam valami olyan valótlan dolgot a másikról, arról a bizonyos harmadikról, aki soha nincs ott, amikor éppen beszélünk róla. Hazugság, harag, indulat, tisztátalan beszéd összefüggnek. Vagy a kapzsiság, amikor soha nem elég, annyi mindenünk van, és valahol még több kell, még többre akarunk jutni. Hogy nem tudjuk azt kimondani, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, hogy hálatelt szívvel, hogy annyi mindent kaptunk, hogy nem kell több, csak hálaadással leborulhatunk. Vagy a gonoszság. A gonosz indulat. Hallottam olyat, hogy valakire azt mondták a film hallatára, hogy ez az ember, ezzel vigyázz, mert ez lárkúr gonosz. Csak úgy önmagába gonosz. Úgy, csak hogy vigyázzunk, mert itt is először a tükörben nekünk kell belenézni, hogy mindannyian így születünk. Hogy gonosz a szívünk indulata. És emlékezzünk Noé történetére, hogy Isten megbánta bűneset után, hogy embert teremtett, ezért elhatározta, hogy eltörli az embert a föld színéről, mert gonosz az ember szívének minden indulata már születésétől fogva. Tehát nincs tabula rasa, a kisgyermek is ebben az állapotban születik, és amint már ki tudja mutatni, abban a pillanatban látszik, hogy milyen nagy trükkökkel képes mondjuk zsarolni az édesanyját. És nem akarlak benneteket tovább fárasztani, de itt van egy tükör, és az apostol konkrétumokat mond. Felsorolja az ó embert. És ezt valójában Isten káromlásnak nevezi az istentelen élet gyümölcseinek. És itt van egy hatalmas fordulat tulajdonképpen az evangélium, hogy azt mondja az apostol, hogy ilyenek voltatok egykor. Tehát nem azt mondja, hogy ilyenek vagytok, hanem azt mondja, hogy ilyenek voltatok. Közben történt valami csoda. Az Isten határtalan szeretete. És kiemelt bennünket ebből az óemberi állapotból, ezeknek a konkrét bűnöknek a hatalmából. Vagyis amikor azt mondja az apostol, hogy öldököljétek meg a tagjaitokban ezeket a bűnöket, ez nem megy saját erőből, ez nem megy fejlődéssel, ez nem megy neveléssel, ez a Szentlélek ajándéka, a Szentlélek munkája, mert Isten egyszülött fia Jézus Krisztus az, aki felvitte a keresztre ezeket a bűnöket, amivel mi nem bírunk, amely saját erőből soha nem elintézett ügy az életünkben, újból és újból megkísért bennünket. Ő elhordozta ezekért a büntetést, és feltámadta halálból, hogy mi fellélegezhessünk, hogy ő az Úr, ő a király, és nem ezek a bűnök. Ott van, úszik az óember, úszik a dög, de nem ezek a bűnök irányítanak már bennünket. Mert Jézus Krisztus meghalt, és feltámadott. Megöldököltetett, és ezeket a bűnöket is megöldökölte ott a keresztván. Ahogy az apostol végig erről az örömhírről beszél a Kolossé levélben, hogy ti is meghaltatok a Jézus Krisztussal, és feltámadtatok ő vele együtt az új életre, és mondja Pál, és mondhatjuk mi is, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És itt történt egy hatalmas fordulat, és az életünk el van rejtve Krisztusban, Krisztusnak az újjászülő kegyelmében. Értitek az evangéliumot, hogy bármennyire küzdesz meg, küzdünk, majd mindjárt rátérek erre, ezekkel a konkrét bűnökkel el ne csüggedj, mert az evangélium az, hogy az apostol nem azt mondja, hogy ilyenek vagytok, hanem ilyenek voltatok. És bármilyen nyomorult az egyes hívő ember, és bármilyen nyomorult az egyház, higgyétek el, hogy van különbség, látható különbség, hogy igazán hívő ember és Isten népe hogyan viselkedik egy adott helyzetben. Sokszor lehelet finom ez a különbség, alig észrevenni, de mégis látszik, és van, amikor pedig üvölt ez a különbség, hogy ilyenek voltunk, és nem ilyenek vagyunk, mert Jézus Krisztus az Úr, és nem ezek a bűnök. És hogy akkor értsük ezt a nagyon teológiai jogfejtést, akkor tényleg az apostol segítséget kérve, hadd fordítsam egy képpel, hogy mit jelent ez. Azt mondja az apostol, hogy levetettétek ezt a régi embert, mesztelenre vetkőztetek, megfürödtetek ebben a drága vérben, és felvettétek az új ruhát. Tehát értitek, a régit azt le kell vetni. Tehát senki nem csinálja azt, hogy a vadonatúj gyönyörű ruhát a régire veszi rá. Na, a régit leveszi, teljesen levetkőzi, bedobja a szennyesbe, és csupaszon lefürdik a forró vízben, és a lelke is, meg az értelme is megújul. Nem hagy bennünket mesztelenül, fedetlenül a mi urunk dideregve, és felöltözzük az új ruhát, felöltözzük az új embert, felöltözzük a Krisztust, a krisztusi magatartást, homo christianusok, krisztusi emberek leszünk, de ezt az új ruhát egyedül ő képes megvarni. És erre a ruhára is, mindjárt rátérek, csak ezt a gondolatot fejezzük be, nagyon vigyázni kell, és ezt is tisztítani kell, és erről is szól az apostol. De most először ezen örüljünk, hogy ilyenek voltatok, de már nem ilyenek vagytok. Levetettétek a régit, és felöltöztétek az újat, a Krisztusit. Idéztem már ezt a példát, de szerintem a legjobban ideillik. A Gulág című film, amit én nagyon régen láttam már, de eleve nem megmarad bennem. Szerintem rákereshetnek a testvérek, és elérhető, megnézhető. Ahol az egyik rabot valamilyen hírért, információért nagyon keményen vallatják, kínozzák, és ő kitart. Egy oduban tartják fogva, egy magánzárkában. A patkányok vannak, minden csupa víz, sőt csöpög rá a víz, és hát önmagában már azzal vallatni lehet, hogy heteken keresztül így csöpög a víz, vízes a ruhája, fázik. És akkor a fogvatartója a következőt találták ki. Benyitnak hozzá, és azt mondják, hogy itt van a családod, itt van a tiszta ruha, fürödj meg, vedd fel az új ruhát, és találkozz velük. És akkor örömmel megy kezébe az új ruha, lefürdik, és amikor a fürdőből, a kádból kilép, akkor betörnek a fogvatartói, hogy nem, nincs itt a családod, itt van a koszos, szennyes, vizes ruha, vedd fel újra. És akkor megtört. Mert aki egyszer felvette ezt az új ruhát, nem tudja a régit visszavenni. Értitek? Akkor az ember rádöbben arra, hogy jaj, nem akarok újból gonosz lenni, nem akarok újból irid lenni, nem akarom, hogy újból rejtett harag vagy hazugság legyen a szívembe. Tehát nem tudom felvenni a régi ruhát, akár mennyire ott kísért, és leborulok, és kérem az Isten segítségét. Mert érvényesül a Szentlélek által ez a tény, ez az igazság az életemben, az életünkben, hogy ilyenek voltatok, de már nem ilyenek vagytok is. Innentől kezdve, és itt lesz igazán gyakorlat, és be is fejezem, amit az apostol mond itt a mai szakasz végén, hogy éppen ezért az új ember az ő teremtőjének képmására állandóan megújul, míg egyre inkább megismeri őt, egyre inkább közösségbe lesz vele, és már nem lát senki más, és nem lesz már senki más, csak egyedül Krisztus. Vagyis értitek, ilyenek voltunk, már nem ilyenek vagyunk, de hogy ilyenek maradjunk, az egy feladat. Ilyenek voltunk, már nem ilyenek vagyunk, ez a megigazulás. Szentek vagyunk, minden nyomorúságunk ellenére, Isten Jézus Krisztus tökéletességén keresztül tekint ránk. De mégis ott van ebben a világban, ebben a testben az a kettősség, amit Bart Károly így fejezett ki, hogy amaz régi ember voltam, és még vagyok, és amaz új ember vagyok, és egyre inkább lenni fogok. Hogy egyre inkább tisztul fel a hívő életem, és az a Szentlélek által egy tudatos munka, hogy kísért a gonosz szenvedély, kísért a hazugság. Mint Sára esetében, amikor kapja idős korára Sára az örömét, hogy gyermeket fog születni, és akkor elkezd nevetni. Hogy ilyen nincs ugyan már. És akkor, amikor az angyal rákérdez a követ, hogy Sára, te pedig nevettél, És akkor letagadja, hogy nem nevettem, és mondja, hogy bizony nevettél. Hogy tudatosan, hogy nem mondok igazat. Hogy ferdítem a saját optikám, a saját érdekeim szerint, és lehetne az összes bűnt felsorolni, hogy hűtlenni akarok lenni. Ott tudatosan elkezd a Szentlélek dolgozni bennem, hogy én magam, ez egy bibliai kifejezés, igyekszem az Isten erejével egyre inkább jobbá válni, és ez egy szentlelkesen tudatos munka, hogy egyre inkább megismerjem az Istent, egyre közelebb kerüljek hozzá, míg, de gyönyörű, e felé halad az életünk, ez az üdvösség, ez újból előkerül, ez a nem lesz már senki más, csak Krisztus. Vagyis őrá tekintve, mindenki őrá tekintve megszűnik mindenféle olyan ellentét, ami megmérgezést tönkreteszi az emberi életet, és itt mondja, hogy nincs férfi sem, nő, és itt nem a feminista mozgalmakat jelenti ez, meg nem az LMBTQ természetesen, hanem nincs férfi és nő abban az értelemben, hogy egymással rivalizálnának, nincs szolga és szabad, nincs görög és zsidó, nincs barbár és szkíta. Csak Krisztus van, egy gyönyörűséges egység, mert megújult az életünk. Hogy mondja egy gyönyörű ének? Jövök, semmit sem hozva, keresztedbe fogódzva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz, nem hagy a bűn pihenést, mosd meg, ó, mert megemészt. És itt kéne áment mondani, de minden gondolatot átgondolok, tehát van itt még egy gondolat, hogy ugyanez a szent ének a könnyű zene nyelvén szövegén megfogalmazva, a Republic 2009-es albumából, add rám örök ruhám, mert indulni kéne. Add rám örök ruhám, mert indulni kéne. Úgy legyen. Amen.